Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Halas Rádió minden kedves hallgatóját. Beke László vagyok, a műsor vezetője, és mai beszélgetőtársam Rákász Gergely orgonaművész. Nagyon sok szeretettel köszöntelek. Arról fogunk beszélgetni, hogy a közeli jövőbe ismét Kiskunhalasra látogatsz, gondolom az orgonáddal együtt, amit egyszer úgy mutattál be egy koncerten, ahol én is ott voltam, hogy az olyan, mint egy űrhajó, és valóban, amikor a fények kigyulladnak rajta, akkor kísértetiesen hasonlít hozzá. Mit kell tudnunk így bevezetőként erről az új koncertről?
Szeretettel köszöntöm én magam is a hallgatókat. Jó itt lenni újra. Kellemes volt érkezni a városba. Jó volt itt megállni a templom mellett. Olyan szép emlékeim vannak tavalyról is, hogy olyan bensőséges, jó hangulatú koncert volt, úgyhogy örömmel jövök most majd a hónap végén. Hogy mennyire űrhajó egyébként ez az orgona. Szoktam azzal a hasonlattal élni, hogy a nem orgonisták, tehát mondjuk mindenki más, azt furcsálja, hogy mi orgonisták egyszerre játszunk kézzel, lábbal. Tehát, hogy ez valami elképesztő művelet, hogy van az, hogy erre megy az egyik kéz, arra megy a másik láb. És mindig azt szoktam mondani, hogy hát tulajdonképpen mindenki csinálja ennek egy prototípusát, aki autót vezet, vagy biciklire ül, mert hogy más csinál a kezével, meg más csinál a lábával, de ehhez képest orgonálni, a prototípushoz képest, na az is olyan, mint egy űrhajó. Tehát, hogy tényleg az embernek annyiféle dolgot kell csinálni.
Bár csak a pedálok számát illetően is a biciklin kettő van, ezen meg valamivel több.
Így, itt sok pedál van, és mind hangot ad, és ráadásul mind más hangszínben adja a hangot, hogyha úgy akarom, szóval ez egy szép hangfestés ilyen tekintetben, de ez is az orgonálás lényege, hogy szép hangfestményeket adjunk az egyes darabokkal. Úgyhogy hozom a Lords of the Organ harmadik évadát. Itt azt találtuk ki évekkel ezelőtt, hogy próbáljuk visszaadni a hangszernek a régi fényét. Egész egyszerűen valahogy azt tapasztaltam, hogy ez a gyönyörű hangszer, ez a kultúrának a sötét sarkába került. Tehát, hogy tömegeket lehetett oszlatni évtizedeken keresztül azzal a gondolattal, hogy orgona koncertre kell menni, mert valljuk be, unalmasak voltak. Tehát, hogy valahogy a műsorválasztás se az igazi, az előadás se az igazi. Valahogy úgy volt vele, még a legszűkebb baráti köröm is, akik engem szerettek, hogy hát figyelj, én voltam már ilyen orgonakoncerten, téged szeretünk, de el nem megyünk. És arra gondoltam, hogy miért van ez a köztudatban, miért nem lehetne az a köztudatban a hangszerről, hogy hát ez azért mégiscsak az a hangszer, ami a gladiátor viadalokon már a tömeget szórakoztatta. Ez az a hangszer, ami királyok és császárok vágyálma volt, maguknak építették a palotáikban. Ez az a hangszer, ami a korai Hollywoodban a filmeket kísérte. Tehát ez egy ilyen show hangszer. Miért kerül ő a sötét sarokba? Vegyük le róla ezt az összes pókhálót, állítsuk show arcába, állítsuk színpadra úgy, hogy a show arcát mutathassa meg a hangszer. És ennek megfelelő legyen a műsorválasztás, ennek megfelelő legyen a körítés, már a cím is, Lords of the Organa, az orgona főurai vagy lordjai. Igyekeznek a fiatal közönséget is megszólítani, hogy itt talán nem kell aggódni, szóval ezt túl lehet élni, ezt a hangversenyt, még akkor is, hogyha az ember nem 30 pluszos, hanem alatta van. Úgyhogy minden tekintetben abba az irányba céloztunk, hogy ne csak azt a szűk közönséget mozgassuk meg, aki már egyébként is klasszikus zenerajongó, hanem nyúljunk abba az irányba, hogy hát, ha másnak is ez egy igényes feltöltődés, egy kellemes szórakozás. Betalált. Na, most már egy 3 év után azt mondhatom, hogy működik a dolog. Az arculat mindig ugyanaz, tehát hogyha valaki kisétál ma Kiskunhalason a városba, akkor mindig csak a szín változik a plakátokon, annak megfelelően most például az űrbe viszem majd a hallgatókat Gustav Holst egy darabjával, tehát egy sötétkék, égszínű színe van a plakátoknak, de például indult sárgával, jövőre cirkuszos verzió lesz, úgyhogy akkor majd sárga és piros lesz. Tehát mindig a színe változik, de az arculat ugyanaz. Azt szeretném, hogyha akár egy fiatal, akár egy idős meglátja ezt a plakátot, akkor azt mondja, igen, ez egy jó esemény volt. Tavaly is ott voltam, idén is lesz, idén is megyek, meg jövőre is jön, és jövőre is fogok menni, mert hogy ez így van egy lendülete. És hát nem csak azért van lendülete, mert jó a műsor, de kifejezetten törekszem rá, hogy a ma emberéhez szóljon. Én ilyen amerikás magyar vagyok, 2005-ig ott éltem, és aztán azóta költöztem haza Magyarországra, és úgy testközelből láttam, hogy működik Leonard Bernstein. Hogy milyen az, amikor egy ember úgy beszél a zenéről, hogy a sarki rendőrtől a zöldségesig tátott szájjal hallgatja mindenki. Én magam úgy tapasztaltam, hogy a közönséget esetemben jobban érdekli, hogyha nem annyira szétszedem a zenét harmóniailag vagy tematikailag, mint inkább a zenetörténet. Szóval azt látom, hogy az én közönségem jobban örül neki, hogyha belelát a színfalak mögé, hogy milyen ember volt a szerző, milyen korszakban született az a darab, aki megrendelte, az jó fej volt-e, vagy egy utálatos fickó volt-e. Tehát, hogyha látja egy kicsit az emberi hátterét, és ez nagyon teli találatnak bizonyult. Ez a koncert is ilyen lesz majd. Most Kiskunhalason. A hónap végén érkezem 21-én ide a református templomba a Hősök terén. De mókás volt egyébként, amikor hazatértem Amerikából, akkor, és elkezdtem beszélni, akkor a szakma azt írta, hogy a rákász olyan rosszul orgonál, hogy beszélnie kell, hogy ez elviselhető legyen. Nyilván ez akkor nagyon fájt, de mára már van erre egy zsebem, hogy hova kell tenni az ilyen típusú megjegyzéseket. De szerencsére nem ez számított, hanem az, hogy a közönség viszont nagyon szerette. A mai napig megírják Facebookon, e-mailben, levélben, hogy jó, tetszett nekik a zene, de hogy hát a kontextus. Hogy sikerült helyére kerüljön egy-egy darab azáltal, hogy zenetörténet is volt, és akkor utána pedig eljátszottam.
Néhány percig zene következik, sajnos most nem orgon a zene, de arra még egy kicsit várni kell. Ezt követően viszont mindenképpen folytatjuk a beszélgetést.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Rákász Gergely orgonaművésszel beszélgetünk. Nagyon belevágtunk itt a beszélgetés kapcsán ebbe a különleges hangszerben. Engem mindig zavart, és nem kicsit, hanem nagyon, hogy olyan emberek mondanak véleményt, vagy alkotnak véleményt hangszerekről, akik vagy csak úgy szőrmentén ismerik, vagy pedig csak úgy véleményük van a hangszerről. Mindig azt mondják, hogy az elektronikus hangszerek soha nem érhetnek a másik, a klasszikus nyomába. Én bennem valahogy úgy van, hogy kicsit fájdalmas nekem ez a szétválasztás, vagy megkülönböztetés. Te elektronikus hangszeren adod ezeket a koncerteket. Hogyan látod ezt a véleményezést, vagy ezt a gondolatot?
Hát a kezdet-kezdetén szögezzük le azt, hogy a koncertek végén talán nincs is olyan koncert, amelyiken valaki oda nem menne a stáb valamelyik tagjához, és meg ne kérdezné azt, hogy a túróba hoztuk mi le a konzolt, tehát a játszóasztalt a karzatról. Ami azt jelenti, hogy az emberek azt gondolják, hogy a fönti orgona, a templom orgonája szólt, és mi csak valamilyen csoda folytán ledarúztuk onnan az orgonának a testét. És akkor, amikor elmondjuk, hogy nem, hát egyszerűen látni, hogy itt körben itt vannak a hangfalak, és a többi is. Tényleg, hogy itt nem a templom orgonája szólt, tehát hogy induljunk ki innen, mert ez a hallgatói tapasztalat. De akkor merüljünk egy kicsit mélyebbre, mert megközelíthetjük onnan a kérdést, hogy ma nagyon rossz állapotban vannak az ország hangszerei. Ennek baromi egyszerű oka van, nagy gyülekezetek felépítették őket, fenntartották őket, és már a kis gyülekezetek tartják fent, amikor sokszor beázik a templom teteje, akkor nem az elsődleges, hogy egyébként a hangszer rendben legyen, hanem teljesen jogosan először talán rakjuk rendbe a tetőt. És valahol a sor végén kullog, vagy általában lemarad a hangszerfelújítás. De még ha felújítanak egy hangszert, még az sem, mint koncerthangszer. Tehát nagyon sok olyan hangszer van az országban, amire egy laikus azt mondja, hogy de hát van ám nekünk orgonánk, igen ám, csak az egy liturgikus hangszer, épp csak akkora, hogy el lehet rajta játszani az istentiszteletet vagy a misét, de hogyha az ember művészi előadást szeretne, ami színes, ami hangulatos, amiben többféle zenemű felcsendül, az arra nem alkalmas. És aztán van néhány jó orgona, meg jó állapotban lévő orgona, ahol ül egy-két kolléga, aki úgy markolja maga alatt a padot, hogy kifehérednek az ujjai. Nagyon nehéz őket odébb lögdösni, hogy legalább egy kicsit hadd játszon ott már.
Féltékenyek a kántorok?
A kántorok nem. Ők kollégák, tehát orgonaművészek. Mint hogyha attól bármi történne, hogy ott egyébként más is játszik azon az orgonán, de hát ha a kedves hallgató életében látott már szakmai irítséget, akkor valószínűleg nem mondok neki újat azzal, hogy teljesen mindegy, hogy két asztalosról, két ügyvédről, két tanárról van szó, hogy ha ott kettő van, akkor ott már van versengés. És akkor ebbe még az ideológiákkal bele sem menjünk, hogy mondjuk egy kolléga azt mondja, hogy csak kizárólag historikusan mindent úgy lehet megszólaltatni, mint ahogy 300 évvel ezelőtt mondjuk Bach megszólaltatta. Én meg azt mondom, hogy hát adott esetben belefér az, hogy eltelt azóta 300 évnyi zenei evolúció, a hangszerek fejlődtek, mi magunk fejlődtünk, hát próbáljuk már integrálni ezeket a műalkotásokat a saját életünkbe. És akkor erről nyitott elmék esetén lehet egy érdekes diskurzus, zárt elmék esetén meg vagdalkozás, és általában az utóbbi a trendi, hogy van egy deklaráció, hogy mi az igazi, mi a jó, és mindenki, aki meg nem azt csinálja, az meg rossz, meg hát sarlatán, meg hát olyan rosszul játszik, hogy beszélnie kell, hogy elviselhet.
Egy különleges felhangja ennek a dolognak.
De látod, hogy én erről indulat nélkül, meg rossz hallás nélkül tudok beszélni, mert ismerem annyira az embert, hogy ilyenek vagyunk, hogy könnyebb ellenségeskedni, mint egy kicsit gondolkozni azon, hogy igazából ugyanabba a hajóba kellene mind a kettőnknek, szakma mindkét oldalának beülni, amikor az ellenfél, aki szembe jön az igénytelenség, a középszer, a butaság, az olyan, még alkotásoknak se lehetne mondani őket, az olyan szemeteknek a sora, amiket alkotásoknak hívnak, nagy közösségi média hype-al körülöttük, akkor nekünk azt kell mondani, hogy összefogunk. Mert azért mégiscsak lehet, hogy én ezt gondolom Bachról, ő meg azt gondolja Bachról, de azért mégiscsak egy értékrendet képviselünk, ez a klasszikus értékrend. De nem, hát ez így, szóval ez nagyon nehéz.
Még egy kérdés a hangszerrel kapcsolatban, hogy ez mennyire személyre szabott, tehát mennyire a te stílusod, elképzelésed szerint lett megalkotva?
Nagyon, mert hogy ugye nekünk ezt szállítani kell ezt a hangszert, tehát ez úgy működik, hogy egyik nap itt vagyunk, a másik nap ott vagyunk, és erre van egy csapat, aki itt van sokkal a koncert előtt, beszerel, bedrótoz, fölállítja a vetítővásznat, hiszen ugye akciókamerák vannak körben a hangszer körül, láthatja a kedves közönség, hogy mi történik játék közben. Ez azért is izgalmas, mert olyan, mintha az orgona padon ülne, de nem csak, hogy ott ülne, hanem még közben egy zenei rendező a fülébe suttogna, hogy kedves hallgató, most a kezét nézze a művész úrnak, mert most ott van érdekes, most a lábát nézze, mert most ott van érdekes, ugyanis élőben vágja a csapat az előadást, és ők tudják azt, hogy hol, mikor, mit kell mutatni ahhoz, hogy ez érdekes legyen. És akkor ehhez jön még hozzá Papp Norbert festőművésznek a művészi grafikái, amik meg a narrációs szöveget támasztják alá. Tehát ha én elmondom, hogy ez most a tűzi játékzene, és ez így nézett ki, akkor azt utána visszaköszön a vászton, hogy van egy aha élmény a hallgatónak, hogy hát hiszen erről beszélt a felvezető szövegben a művész, egészen más így a koncertnek a megértése, az egésznek a hangulata. Ez a technikai oldala. De hát ennek a hangszernek, és akkor így beszéltem arról az előbb, hogy vannak a kisebb hangszerek, amik mondjuk a liturgikus játékra elegendőek. Hát ezen van 6-7-8 féle hangszín. Az enyémben 700. És ezt a 700-at tudom összeválogatni úgy, hogy egyszerre 52 féle hangszín szólalhat meg. De azt tudom mondani, hogy egy lendületes, karakteres, erőteljes, nagyon erős maszkulin darabhoz választok egy harsány trombitát ugyanarra a helyre, és ugyanazon a helyen egy feminin, bensőséges, szívhez szóló darabnál, azon a helyen mondjuk nem egy trombita szól azon a regiszter kapcsolón, hanem mondjuk egy szép oboa. És így tudom kicserélgetni az összes hangszínét a hangszernek, és teljesen más, ezt nem is tudja a hallgató, de nem is kell tudnia, mert ezek olyan háttér technikai információk, amikkel nem kell terhelni egy hallgatót, jól kell érezze magát a koncerten, de nem is tudja, hogy ő tulajdonképpen minden művel, ami megszólal, más orgonát hall. Mint hogyha egyik templomból átmenne a másik templomba, még talán országhatárt is átlépne, mert még sokszor ilyen is megtörténik, hogy annyira más a karakter, hogy az egyik mondjuk egy olasz barokk hangszer, a másik pedig egy francia romantikus hangszer. Egyik darab, aztán utána a következő darab. Szóval, hogy erre van lehetőség. Csoda, hogy tetszik a hallgatónak. Csoda, hogy azt mondja, hogy hát ez gyönyörű volt, jól éreztem magam, feltöltődtem. Nem kell terhelni a technikai részletekkel, csak jól kell érezze magát.
Ez ennek a blokknak a végszava lesz. Ismét néhány perc zene következik, és utána magáról a konkrét programról fogunk majd beszélgetni.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Trákász Gergely orgonaművésszel beszélgetünk még mindig. Az orgona lordjai vagy főurai, ez a koncert címe. Ott bujkál bennem a kérdés, hogy a névválasztásban, a címválasztásban mire gondoltatok? Az előadó művészekre, a szerzőkre, vagy esetleg a hangszerre? Mert most mind a három adja magát, hogy valamiképpen főszereplőjévé váljon ebben a címben.
Jó a kérdés. Kulisszatitkot árulok el azzal, hogy sokat gondolkozott a stáb azon, és ebben én megmondom őszintén, benne sem voltam. Én csak azt mondtam, hogy én szeretnék egy ilyen, ahogy a karácsonyi koncerteknek megvan egy speciális arculata, úgy mondják szaknyelven, hogy brandje, egy márkája. Tudják azt, hogy milyen egy Rákász karácsonyi koncert. Na, azt szerettem volna az évközbeni koncertekre is. Ha nem fordult meg 30 féle cím, gondolat, arculata a munkaasztalon, akkor egy se. És végül, ami mellett a csapat döntött, ez a Lords of the Organ, ez onnan kerekedett, hogy egyrészt szerettük volna, hogyha van egy kis áthallás Michael Flatley Lord of the Dance produkciójával kapcsolatban, már csak azért is, mert Michael Flatleynek azt sikerült megtenni az ear steppel, amit mi szeretnénk megtenni az orgonával. Egy világ nézett és hallgatott ear steppet, és gondolta, hogy ez elképesztően menő. Holott hát ez egy néptánc, de Flatleynek ezt úgy sikerült megfogalmazni, hogy mégis menő volt. És itt tulajdonképpen klasszikus zenei koncertre jönnek a hallgatók, tehát egy hangot se veszünk el, se Bachból, se Handelből, se Vivaldiból, se Berliozból, minden úgy van, ahogy eredetileg van, csak a csomagolás, a köntös olyan, amire azt szerettük volna, hogy fölkapják a fejüket az emberek, és azt mondják, hogy jé, hát ez talán érdekes is lehet. A többi megtörténik a koncerten. Mindig csak ez az első lépés nehéz a klasszikus zene esetében, hogy mondom én azt a hallgatónak, hogy figyelj, légy szíves, ne tévét nézd ma este, mert az nagyon egyszerű fölrakni a lábadat az asztalra és a kanapéról kapcsolgatni, hanem öltöz fel, gyere el, légy a részese valaminek. Mert erre a zsigeri válasz nagyon sok embernél az, hogy jó, de hát ez komoly zene, én meg nem hallgatok komoly zenét. Szóval olyan a klasszikus zene, direkt nem hívom komoly zenének egyébként, ez egy rossz fordítás, hát az egész világ classical music, klasszikus zenének hívja, mi meg lekomolyozzuk. Rögtön 10 emberből 9-nek hasfájás hatása van, hogyha valami komoly dolgot kell csinálnia. Úgyhogy egy kicsit azt érzem, hogy olyan az én műfajom, a klasszikus zene műfajom, mint a spenót. Mindenki tudja, hogy egészséges, mindenki tudja, hogy fontos dolgok, vitaminok, nyomelemek vannak benne, az orvos is megmondta, hogy illene ilyet enni legalább két hétbe egyszer, olyan fura zöld. És az emberek zöme leragad ennél a fura zöldnél, és meg se kóstolja. Pedig tudom, hogyha egyszer eljön, akkor utána visszatér. 10-ből 9 hallgató visszatér, ez a tapasztalat. És ezt az első lépést igyekeztük a címválasztással átugrani, hogy mondják erre azt, hogy ez akár menő is lehet. Tehát, hogy talán nem kell rendőri biztosítás ahhoz, hogy a közelébe férkőzzek ennek. Szóval ez nem egy útakadály, amin valahogy úgy át kell vergődni, hanem ez egy kellemes feltöltődés lesz itt 21-én, szeptember végén a Református templomban.
Egy pár darabot említs meg, légy szíves, meg szerzőt, akinek a műveit hallani fogjuk ezen az estén.
Kezdem az estét Handel tűzijáték zenéjével, mert kerek évfordulós éppen 270 évvel ezelőtt írta. Érdekes sztori egyébként, hogy akkor zárult le a Habsburg örökösödési háború, Európa vérben ázott, csak egy legény volt talpon a vidéken, az Anglia királya volt, aki raffinált módon kimaradt a háborúból, de benne volt a rendezésben. Ennek megfelelően jól jött ki anyagilag belőle, és hát szerintem, hogyha a kedves hallgatóknak van olyan ismerőse, olyan igazán idegesítő fickó, aki, hogyha találkoznak egy kávéra, akkor így rögtön kivágja az asztalra a nagyon drága autójának a kulcsát, és még valami nyúlláb is lóg rajta. Valahogy így szokott ez lenni. És akkor az ember úgy ül, nézi, hogy igen, ezt nekem most észre kéne venni, de ha nem veszük észre még, akkor mondja is, hogy na, figyelsz, látod? Szóval, hogy valami ilyen kellemetlen figura lehetett Második György, mert hogy összehívja, nála írják alá a békét, és akkor ahelyett, hogy ezt az atyai szárnyai alá venné, henceg azzal, hogy mindenki kivérzett, de neki rengeteg pénze van. Ez a henceg és ez a tűzijáték. Tehát, hogy azt akarja megmutatni a tűzijátékkal, hogy mekkora a csávó vagyok én. És üzen Handelnek, aki akkor rockstárja volt, hogy hát vedd fel, maestro, valami kísérő zenét kellene ehhez a tűzijátékhoz írni. És akkor Handelre jellemző, annyira rafinált fickó volt, annyira értette az életet, hogy látja azt, hogy Európában szerte csámborog egy csomó olyan zenész, aki a háborúk miatt elvesztette a munkáját, és hogy milyen jó volna itt munkahelyeket teremteni. És akkor oda dobja ennek a nagy zolónak, a királynak, hogy felség, jó, de hát kicsi a zenekar. És hát mihez tartás véget, Bach 15 körüli fővel játszott ekkor tájt, a királyzenekar meg 80 fő volt, és Handel több mint 40 munkahelyet, tehát 120-valahány főre emeli a királyzenekart, egy ilyen megjegyzéssel, hogy fenség kicsi a zenekar. Szóval, hogy milyen izgalmas látni a történelemnek ezeket a pillanatait, amikor egy ilyen lángelme, mint Handel, nem csak zenében lángelme, de fölé kerekedik egy ilyen arrogáns fickónak, mint a király. Ezt tudva szerintem másképp hallgatjuk a tűzijáték zenét. Aztán játszom Bach egy nagyon vidám, rendkívül virtuóz preludiumát és fúgáját, ez a C-dur, kifejezetten egy show darab. Érdekes azt látni, hogy Bach az istenes, aki megreformálja az egyházi zenét, fiatal korában micsoda csíkó volt. Olyan pedálszólóval, olyan lábszólóval indítja az egész darabot, hogy Michael Flatley-t emlegettem itt az előbb, hát ez körülbelül olyan, és nem lehet elmenni a gondolat mellett, hogy ilyet az ember nem azért ír, hogy a templom karzaton senki ne lássa, ilyet az ember azért ír, hogy odaállítja maga mellé az összes embert, aki csak láthatja, hogy figyeljetek, na én ezt tudom. Érdekes látni Bachnak ezt az arcát. Vivaldit játszom még az Ámol koncertót, Bach írt át orgonára, egy csodálatos darab, eladja a házat tőle a közönség, nagyon szép. Aztán Berlioz, Rákóczi indulója szerepel a műsoron. Na ez azért érdekes, egyrészt Rákóczi emlékév van, úgyhogy idén, mármint hogy az emlékévben végig minden koncertemen megszólal a Rákóczi induló. Egyrészt érdekes az, hogy a csodában van az, hogy ezt egy francia írja meg, a mi Rákóczi indulónkat. Aztán hogy van az, hogy igaz, hogy francia írja meg, de még ráadásul nem is magyar után, hanem egy Nikolaus Scholl nevű Count K, császári és királyi huszárezred karmester lejegyzése alapján. Tehát Scholl se volt éppen olyan nagyon magyar. Miért nem nyúltunk mi hozzá? Ő meg egy cigányprímástól, Bihari Jánostól hallotta. Tehát hogy így megy keresztül a világon, írja meg Berlioz, és aztán jöjjön haza a Rákóczi induló, és írja meg aztán Liszt Ferenc is a maga feldolgozása. Hogy miért van az, hogy mi itthon kifelé tekintünk, amikor egzotikusat akarunk találni, és azt igyekszünk behozni, és az a menő, ami külföldről jön, de nem mókás, hogy Berlioz ugyanezt csinálja, ő Franciaországból néz kifelé, és találja meg az egzotikusat itt nálunk Magyarországon, és viszi haza Franciaországba. Tehát érdekes belegondolni abba, hogy van az, hogy kincsek vannak a lábunk előtt, de ezt mindig egy idegen kell, hogy jöjjön és rámutogasson, hogy na nézzétek, csak ott is el van ásva valami, meg amott is. Úgyhogy erről is lesz szó, meg hát arról, hogy ki volt Vakpali, ha már egy fél ország vakpalizza a Rákóczi indulót. Pedig hát van ennek egy olyan szövege is, amelyik úgy kezdődik, hogy magyarok istene roncsd a labanc, hadd át. Hoppá! Miért van az, hogy van-e még nemzet a Földön, amelyik tud annyira önsorsrontó lenni, mint a miénk, hogy akkor, amikor Rákóczi fejedelemre, arra a Rákóczira emlékezhetnénk, aki a békekötés után visszaülhetett volna a tutiba. Mert a deal, az ajánlat az volt a Habsburgok részéről, hogy oké, megtarthatja mindenki a birtokát, ha térdet hajt, ha egyszer és mindenkorra hagyja ezt a szabadságos dolgot. És Rákóczi azt mondta, hogy nem, inkább elbújdosott, mint hogy meghajtsa a térdét, és azt mondja, hogy nem kell a szabadság. És azt mondta, hogy mi lesz a magyar szabadsággal, hogyha én is fejet hajtok. Na most nekünk rá kellene emlékeznünk, talán illő volna fölemelni a fejünket, és azt mondja, hogy nekünk volt egy Rákóczink. Ehhez képest, amikor megszólal a Rákóczi induló, akkor a fél országból lesz nyáladzó idióta, és röhögve énekli, hogy vakpali, vakpali, mindent lát. Szóval, hogy mitől van ez? Na erről is lesz szó a koncerten, meg hát persze el is játszom, egy remek orgonát, illetve van a Rákóczi induló. És a vége a koncertnek Gustav Holst Jupitere a Bolygóxidből, hát ez már majdnem filmzene. Olyannyira majdnem filmzene, hogy a legnagyobbak, John Williams a Csillagok háborújában, a Harry Potterben, vagy a Gladiátorban, Hans Zimmer, vagy a Karib-tenger karózaiban vettek ki témákat a Bolygóxidből, és építették föl azokat a témákat egy másik darabba. Én most eljátszom az eredetit. Gustav Holst egy remek angol, és megkomponálta az összes bolygót a naprendszerben. Én most akkor a főistent fogom eljátszani, a Jupitert, ugye ez a legnagyobb bolygó a naprendszerünkben, piszok nehéz darab, de baromi jól mutat orgonán. Szóval ez például ez egy emblematikus darabja ezeknek a Lords of the Organ hangversenyeknek, hogy ezt is lehet, hogy nem csupán egy Buxtehude preludium és fúgát lehet eljátszani, vagy egy Bach preludium és fúgát, az is van egyébként Bach, de hogy el lehet játszani egy komplett szimfonikus darabot ezen a hangszeren, Gustav Holst Jupiterét, ami meg már majdnem filmzene. Úgyhogy akit érdekel, én őszinte szívvel, nagy örömmel látom. Itt szeptember 21-én leszek a Református templomban, este 7-kor kezdünk majd, de hát a rákeszgergely.hu-n fönt van minden információ, úgyhogy ott utána tudnak nézni a kedves kiskunhalasiak. Úgyhogy várom Önöket.
Köszönöm szépen a beszélgetést, rádióhallgatóktól is elköszönünk, további szép napot, jó rádióhallgatást, viszonthallásra.